Üdvözlök mindenkit a Penge Podcastben. Állandó beszélgetőtársammal, Kenyeres Andrással mentális felkészülésről beszélgetünk. Én Szilágyi Áron, olimpiai bajnok, kardió vagyok. Élesítsük az elménket ma Érdi Máriával. Ahogy az megszokott, a műsort most is Kenyeres Andrással kezdjük. Szia Andris!
Szia Áron!
Fókuszálás, koncentráció, ezek lesznek a mai témáink, Érdi Máriával fogunk ezekről beszélgetni. Kezdjük a definíciókkal, én mindig szeretem megalapozni azt, hogy miről is beszélünk, mit tudunk elmondani szavatosan, mondjuk a koncentrációról, fókuszról, figyelemről, összpontosításról.
Ugye itt hasonló szavakról van szó, koncentrálás, fókuszálás, figyelem. Itt igazából azt szeretnénk körbejárni ebben a témában, hogy mi az, ami segíthet abban, hogy valamire tényleg oda tudjunk tudatosan figyelni, és esetleg mik lehetnek azok a dolgok, amik zavarják ezt a figyelmet. Ha valamire fókuszálunk, akkor azt fejezzük ki lényegében, hogy odafigyelünk, a figyelmünk, a tudatos figyelmünk jelen van. A sportban, és nem csak a sportban is, ez egy nagyon fontos kérdés, elmondom neked őszintén, nekem ez egyik központi kedvenc témám is, mert szerintem ebben a világban, ahol élünk, ahol mindenki a figyelmünket akarja, hogy rájuk figyeljünk, social media, hírcsatornák, stb. Podcast például, akár ez is lehet az, nagyon nehéz, vagy egyre nehezebb tartani a fókuszt. És azt gondolom, hogy ezzel a foglalatosság egy fontos téma, pont azért.
Mit tudunk elmondani arról, és itt van egy nagyon érdekes elmélet, amit tudom, hogy te is kutattál, olvastál utána a fókusznak az irányáról.
Ugye szokták azt mondani, hogy ha négyféle típusa lehet, és ezek azért együtt járnak minden sportban, vívásban, futballban is. Ugye van tág külső fókusz, tág belső gondolom, erre gondolsz, szűk belső, szűk külső fókusz, amiben a belső arról van szó, hogy nyilván befelé mennyire figyelünk, belső emléktárban mennyire hozunk be dolgokat, ugye itt esetleg milyen módszert mit kéne használni, akár a sporton belül. A kifelé figyelés pedig nyilván akár az ellenfélre, akár a környezetre alkalmanként. Ezeknek a gyakorlás is szerintem egy fontos dolog. Majd rákérdezünk Márinál is, hogy ez az ő sportjában nyilván vitorlázásán hogyan van. Ezek között való ugrálás egy fontos tényező lehet, amit ugyanúgy egyébként lehet gyakorolni, edzeni is rá, valószínűleg te is végezted ezt, ahogy minden másra. Tehát ez a területek között.
Sok mindenről beszélhetünk még itt, de a sportolóknál megfigyelhető egy jelenség, amire talán még a pszichológia mai napig nem tud teljes magyarázatot adni, ez pedig a teljesítménynek a visszaesése jellemzően akkor, amikor valamilyen nagy téthelyzetben vagyunk. Ezt magam is átéltem, például most a Párizsi olimpián is, de számtalanszor akár világkupa versenyen, Európa vagy világbajnokságon, hogy egyszerűen az ember leblokkol, olyan, mintha lehúznának egy redőnyt, és nem tud úgy teljesíteni, a teljesítményének a 10-20-30%-át tudja csak előhívni. És itt azért különböző jelenségeket tudunk megnevezni, gondolok itt arra, hogy a choking vagy a yips azért máshonnan közelít és mást jelent, ezt körül tudnád szavatosan nekünk írni?
Én a lehető legegyszerűbb úgy fogalmaznám meg, hogy azon dolgozunk, akár sportol vagy ötös sportok azon dolgoznak, hogy remek automatizmusok alakuljanak. Ha úgy tetszik, azon gondolkodunk, jó legyen egy edzés, jó legyen felépítve, ott rengeteg kognitív munka kell benne, gondolkodás, hogy működjön, de amikor jön a helyzet, jön egy versenyhelyzet, és legtöbbször ezek nagyon másodperc tört részeiről beszélünk, akkor az ember ne gondolkodjon. Na, a legtöbbször azok a jelenetek, amire te utaltál itt az előbbiekben, azok pont abból szoktak jönni, nagyon sokszor, hogy elkezd a sportoló gondolkodni. Tehát, hogy vajon jó ez, amit csinálni, vajon felkészültem, vagy van más felé viszik el a figyelmét, vagy ő viszi el a figyelmét, és ez a gondolkodás, ez a, nem mennék nagyon a szakmai részbe bele, a lényeg az, hogy nagyon lassú. Lassúvá teszi dolgokat. Tehát én szerintem mesélt nekem egyszer, amikor egy rövidítés van előttem, és nem döntöttem el a befutásnál, hogy balra vagy jobbra fogok ütni, születik egy ilyen közepes semmi a hálóba. Tehát, mert elkezdtem gondolni, nincs erre idő. Tehát ha jó automatizmusokat épít ki, akár arra is egy sportoló, hogy mondjuk ilyen helyzetekben, amikor akár choking, amire utaltál, és ugye Simon Biles-ról beszéltünk korábban, megjelenhet, hogy mik okozhatják, és mit tehet annak érdekében, hogy jön ez a helyzet, hogy elkezdi túl gondolkodni, milyen eszközöket használjon, akkor jó úton indulunk el. Tehát azt gondolom, hogy valamikor helye van a gondolkodásnak, és van, amikor jó automatizmusokra kell már teljesen ráengednie magát. Emlékszel, talán Csalaci mondta, hogy ne az edző kérdezzen meg, hogy készen állsz, felkészültél? Hát ő készítette fel végig. Tehát ő neki kell érezni, hogy bízhat abban, hogy jól készült fel. Már én erre is kíváncsi leszek, hogy ők náluk hogyan történnek ezek.
Picit mégis beszéljünk erről a lassú gondolkodásról, hiszen én azt hiszem, hogy Daniel Kahnemannak az elméletét szeretnéd behozni, az egyes és kettes típusú gondolkodásról. Mit tudok elmondani
erről? Bocsuk, igen. Egyébként nagyon egyszerűen szoktam prezentálni, ha valakitől megkérdezem, hogy mennyi 4x4, akkor erre azért, aki már iskolában néhány évet eltöltött, azért azt tudja mondani, hogy 16, vagy 2x2 az 4. Ezen nem gondolkodunk. Automatikusan jön, az életünk nagy részét egyébként az automatizmus környezetébe éljük, ezt nevezik egyes gondolkodási rendszernek, egyszer megfogalmazva. Ha azt kérdezem, akár tőled is most mennyi 468-753,
nyilván, lennék.
Na, azt akart, lehet, hogy megválaszolod, de nagyon kevesen. De ha kaptánk egy papírt, összeszorozhatnák akár egy gépet, tehát azért egy idő után megoldódott ez a kérdés. Most ez egy nagyon jó példa arra, hogy a kettes gondolkodási rendszer, a tanulás területe, a gondolkodás területe, ezen keresztül jön be új információ, de egy lassabb és energiaigényes, nagyon fontos. Tehát azt, hogy most ezt csináltam az olyan, ezt nem gondoltam végig, nagyon kevés energia volt szükség. De ezt végig tanultam volna valamilyen szakmából, hogy ezt így kell csinálni, és oda kell rá figyelnem, az viszont extra energiát igényel. Tehát egy sportoló vagy nem sportolónak is úgy kell jó automatizmusokat kiépíteni. Az automatizmus lényege természet spórol. Energia hatékony legyen. Minél jobbak az automatizmusaim, annál inkább jól fog teljesíteni, és jól fog működni. Tehát ennél fogva a kettes rendszer felhasználásával, a kettes rendszeren keresztül építünk be remek dolgokat az egyes rendszerbe, vagy a kettes rendszeren keresztül az egyesből kiveszünk rossz automatizmusokat, mert azért te lehetünk, edzők szokták ezt nekem mondani.
Javítunk,
az egyébként egy nehezebb folyamat. Mindig nehezebb felülírni, átírni egy teleírt lapot, mint egy üres lapra írni, de egyébként ugyanarra a görbéről, vagy arra a loopra, a hurokról beszélünk, hogy felülírjuk a régi rossz berögződést, dolgozunk rajta, mi lehetne jó, és aztán sokat csináljuk, egyébként ez a szokás témakorában van benne, és ha elég sokat csinálsz valamit, akkor úgy fog menni, mint a biciklizés.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Erdi Mária hogyan tud automatizmusokat kialakítani egy olyan sportágban, ami számomra a kívülállónak iszonyatosan bonyolult és ezer dologra kell összpontosítani. Forduljunk is rá a beszélgetésre. Jön a vendégünk. A mai vendégünk tehát Erdi Mária, aki 2023-ban világbajnok lett, és az év sportolója is, vitorlázó, megjárt már 3 olimpiát. Köszöntünk a műsorban.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Köszi.
Nem kellett első kérdésen gondolkoznunk, hiszen az előző műsorban Kökény Bea volt a vendégünk, aki kérdezett tőled, és ezt hoznám most be első kérdésnek. Ő azt szeretné megtudni, hogy hogyan döntötted el, hogy vitorlázó leszel.
Ez nem egy ilyen döntés volt. És nagyon sok sportot kipróbáltam gyerekkoromban. Mi 5 vagyunk testvérek, és igazából szerintem a szülők próbáltak elküldeni minket, hogy valamivel lefoglaljanak minket, úgyhogy a vitorlázás volt egy ilyen dolog, amit kipróbáltunk véletlenszerűen, és ugye Tihanyba jártunk általános iskolába, és egy szakkör keretében próbáltam ki a vitorlázást, aztán az első pillanattól kezdve úgy megtetszett, hogy mindig, amikor így az edzők mondták, hogy na, ezt próbáld ki, most próbáld ki a versenyzést, akkor azt kipróbáltam, nagyon tetszett, aztán menj el az IFI VB-re, elmentem, nagyon tetszett, és így haladtam, egyre nagyobb lépések voltak, és azt mondanám, hogy tudatosan, hogy felnőtt mezőnyben jó legyek, célként azt 2015-ben fogalmaztam meg magamnak, és ott azt fogalmaztam meg magamnak, hogy megpróbálok kijutni a Riói olimpiára, és azt mondanám egy ilyen komoly pillanatnak, ahol eldöntöttem, hogy tényleg ebben nagyon sok energiát fogok belefektetni.
Visszakanyarodva még azt mondtad, hogy lementetek egy szakkörre, és tetszett. Mi tetszett benne, arra emlékszel?
A vitorlázás az egy olyan sokszínű sport, hogy először vitorla nélkül ültetnek be a hajóba, ketten beraktak minket egy ilyen Optimist nevű kis utánpótlás
osztály. De jó a neve, Optimist.
És az a lényege, hogy ezt szappantartónak nevezik, mert olyan alakja van, mint egy szappantartó. Egyébként nagyon rossz hajó, de minden gyerek abban tanul, és úgy kezdtük el, hogy az egyik kormányzott, a másik evezett. És akkor a kikötőben az edző kiszórt labdákat a vízre, és azokat kellett összegyűjteni, és amikor megvolt a biztonságos kormányzás, akkor kaptunk vitorlát. vizet, és arra a pillanatra még mindig emlékszem, amikor először így belekapott a vitorla a szélbe, és elindultam, és ez az érzés, ugye a folyamatos fejlődési lehetőség, az is már fiatalkoromban nagyon megfogott, és mindig megpróbálni utolérni a nagyobbakat, meg minden nagyobb versenyeket.
Hány éves volt ekkor?
10 éves voltam, amikor ezt kipróbáltam.
Azért már sok sportot kipróbáltál, azt mondtad.
Igen, minden lovasi jászkodást, zongoráztunk, néptáncoltunk, a húgom díjlovagolt, szóval nagyon, nagyon sok mindent csináltunk.
És hogy jött az neked 2015-ben, hogy azt mondtad, hogy te olimpiára akarsz menni, és ott eredményes szeretnél lenni ennek? Hogy volt ez megalapozva előtte?
Ugye én versenyezni 2012-ben kezdtem el, a mostani hajóosztályomnak az utánpótlás osztályában, annyi a különbség, hogy egy kisebb vitorlával, és igazából az edzők irányították az utamat, hogy most készülj fel az OB-ra, utána az is egy ilyen nagyon random, vagy hogy gyors dolog volt, hogy az ifjúsági olimpiára megpróbáljak kijutni, és nagy kérdőjel volt, hogy egyáltalán elvigyenek engem a 2013-as kvalifikációs VB-re. Aztán ott végül azt mondták, hogy jó, vigyük, akkor azt megnyertem, kijutottam, és így terelgettek kívülről, nagyon sok volt az elején a kérdőjel. Aztán ezért fogom meg ezt a riói kvalifikációt egy olyan pillanatnak, mert hogy ott volt egy ilyen váltás, mert tényleg ott volt egy olyan elhatározás az én részemről, hogy ezt valahogy így magamért, meg ez az én döntésem is, és azt valahogy addigra jutottam el oda, hogy ezt én fogalmaztam meg
és magamnak.
És
extra nem volt akkor a trió előtt, hanem odaértél, hogy akkor ezt viszik következő szintre.
Igen, meg előtte ugye nem annyira, mert nekem nagyon gyors volt a fejlődésem ifi szinten, aztán amikor elkezdtem a felnőtt mezőnybe versenyezni nagyon fiatalon, 16 évesen, akkor is nagyokat tudtam lépni az elején, de nem annyira éreztem, meg tudtam azt, hogy ez valójában mit jelent, meg nem tudtam elhelyezni, hogy ez jó, milyen
ez
könnyen történik, hogy könnyen történik minden, utána majd a következőt megérem, szóval kb. Így gondolkoztam. De igen, a riói olimpiára azt is így mondták, még emlékszem 2015-ben is, hogy próbálj meg kijutni, de nagyon messzinek éreztem, nem gondoltam, hogy ez valójában sikerülhet.
Tehát még ők sem látták benned az edzőik? Érzem, itt egy tehetség voltál, tehát nevezzük nevén, valószínűleg egy ős tehetség. A Kásás Tomi mesélt nekünk korábbi műsorban, hogy a Balrán Izi jobban nézett, mindenki kínódott ezzel, neki olyan könnyen ment ez a dolog. Tehát lehet, hogy veled is valami hasonló történt.
Igen, az kétségtelen, hogy nagyon tehetséges vagyok ebben a sportban, és valahogy amikor belekerültem ebbe a versenyzésbe, akkor 14 évesen is már mindent alárendeltem minden nap annak, hogy a lehető legjobb vitorlázó legyek, és valószínűleg ezért volt ez a gyors fejlődés az elején, mert hát most is nézem a fiatalokat, látom, hogy nem ez a fő fókusz azért mindennaposan 14-20 éveseknél, és erre igazából mostanában jöttem rá, hogy valószínűleg ezért volt ez a gyors fejlődés az elején. De igen, a tudatosság az sokkal később jött.
Hogy nézett ki akkor, mondjuk 14 évesen a felkészülésed? Mennyit utaztál, mert most lehet róla tudni, hogy alig vagy itthon, akkor ezt gondolom nem így nézett még ki.
De. Nagyon hamar szerencsém is volt, mert olyan emberek karoltak föl az elején, ami lehetővé tette azt, hogy én egész évben készülök, és edzek. Ugye Magyarországon itt nem tudunk vitorlázni nyáron azért, mert nincs szél, télen azért, mert hideg van, meg nincs szél, szóval nagyon nehéz egy olyan edzésmunkát fenntartani.
Jó környezet Magyarországon erre.
Egyébként lehet a Balatonon vitorlázni, csak tényleg az, hogy meglegyen ez a mindennapos edzésmunka, ahhoz nekünk el kell menni külföldre.
Általában szörnyű helyekről beszélünk, ugye? Tehát olyan külföldre, ahol azért egyébként is jó lenne lenni, úgy sejtem.
Igen, egyébként nagyon mázlink van, mert én nagyon szeretek kint lenni a természetben, nem egy teremben kell edzenem, és tényleg amikor itthon vagyok, és vannak olyan napjaim, amikor bent kell lenni a szobában és e-mailezni, vagy a gépen dolgozni, akkor mindig arra gondolok, hogy mekkora mázlim van, hogy egyébként nekem az a munkám, hogy kint vagyok a természetben, meg az a munkám, hogy magamat fejlesszem, mert ez nem adatik meg sok embernek.
Figyelj, teremben edzeni sem olyan szörnyű dolog. Én
ezt tudom mondani, hogy érzem magad. Azt is irigylem, hogy otthon felkelsz, és utána megvan, hogy hétfőtől péntekig ezt csinálod, aztán a hétvégén ezt csinálod, és akkor ezt így tudod. Szóval ez néha hiányzik az életemből, hogy meglegyen ez a ritmus, mert azért mi eléggé össze-vissza.
Ez ezt le tudod írni nekünk, hogy ezt szerintem nagyon sokan a nézőink, hallgatóink közül, de én sem tudom, hogy valójában hogy néz ki a te életed, felkészülésed, versenyzésed, tehát mondjuk egy évet így nagyságrendileg össze tudsz nekünk foglalni, hogy hogy néz ki?
Igen. Igazából a fő versenyekkel kezdeném akkor. Ugye, amikor nem olimpia éve van, akkor nekünk a világbajnokság a fő verseny, és amellé még bejön az EB, meg a világkupák. Mindig, ahol a fő verseny van egy évben, a mezőny nagy része, vagy a krémje a mezőnynek, azon a helyszínen próbál a legtöbbet edzeni. Uh-huh. Ha olimpiai kvalifikációs világbajnokságról beszélünk, akkor már évekkel előtte oda járnak az emberek edzőtáborozni. Szóval úgy próbáljuk összerakni a programot, hogy vagy a főverseny helyszínén, vagy hasonló körülmények között tudjunk a vízen minél több időt tölteni. Ez azért nagyon fontos, mert hozzá kell szokni ugye a hullámzás mindig más, áramlás, a széljárás és a sebességünk is, ettől függően más technikával kell vinni a hajót, és ezért nagyon fontos, hogy hozzászokjunk ahhoz a helyszínhez, valamint bejön a stratégia, ugye a döntéshozatal, és hogyha kiismersz egy helyszínt, akkor könnyebb döntéseket hozni ugye az előző
tapasztalatok. Akár automatizmusok is megkialakulhatnak.
Igen, igen. Szóval ott úgy próbáljuk felépíteni az évet, hogy arra fel legyünk készülve, és a köré építjük fel a többi versenyt. Aztán, hogyha nagyjából megvan, hogy milyen versenyekre szeretnénk elmenni, mikor van a VB, akkor hozzájön ahhoz a fizikai felkészülés, hogyan szeretnénk azt felépíteni, és akkor kialakul egy versenynaptár, ami körülbelül úgy néz ki, hogy elutazunk egy 10 napra vagy 2 hétre egy edzőtáborba, ahol nagyon sokat vitorlázunk, ott a vitorlázás a fókusz, egy vitorlás edzésünk az körülbelül 2-3 óra, és ezek mellé beszokott jönni egy biciklizés, vagy egy erőnléti edzés, vagy most az én esetemben egy rehab edzés, és szóval napi 2 edzésünk van, ha külföldön vagyunk, akkor az egyik az vitorlázás, hogyha itthon vagyok, akkor meg általában van egy kondi, meg egy bicikli edzés egy napon, és akkor így összerakódik szépen, körülbelül egy ilyen 4-5 óra edzésünk van naponta, hetente meg van körülbelül egy nap, amikor nem edzünk.
Ezt ki szoktad számolni, hogy mennyit vagy itthon egy évben, hány napot?
Nem, de ezt mindig szeretik megkérdezni, de...
Nincs válaszod.
Nem, megnézhetném elég egyszerűen, de...
A mai műsorunknak a témája a koncentráció, fókuszáltság lenne, és szerintem a te sportágadban ez hát egyértelmű, hogy jelen van, kifejezetten jelen van, és nagyon érdekes is, és én azt szeretném első körben megkérdezni, hogy mi mindenre kell neked, amikor kint vagy a vízen, vitorlázva akár edzésen, akár versenyen, mi mindenre kell neked figyelned?
Hosszú ezt a
listát. Igen.
Van időnk, úgyhogy nyugodtan mondd végig.
Ezt most nagyon jól megfogalmaztad, mert az a kulcsa annak, hogy vitorlázás, vagy egy vitorlás versenyt megnyerj, hogy ki tud választani, hogy mi az, amire egy adott pillanatban odafigyelsz. És ugye mi 6 napon keresztül versenyzünk, minden nap van, vagyis hát 5 napon keresztül van napi 2 futamunk, utána kialakul az eredménylista az alapján, a 10 futam alapján, és akkor a top 10 megy az éremfutamba, ami egy dupla pontos futam, nagyobb a nyomás, és akkor ott kiderül, hogy ki nyeri a versenyt. Ugye van egy részről az, hogy 6 napon keresztül folyamatosan így benne kell maradnod abban a ritmusban, hogy most versenyzem. Ugye nálunk nagyon sokszor van halasztás, ami azt jelenti, várunk a szélre, vagy ilyen is előfordul, hogy nem tudják lerakni a pályát, mert akkora hullámzás, hogy a rendező nem tud lehorgonyozni, szóval egy csomó dolog van, ami miatt hirtelen az, hogy te felkészültél, bemelegítettél, benyomtad az utolsó kis gélt, és akkor...
Az utolsó kis gél, igen, ready, és nem is sehová.
Igen, így be van, hogy futtam alatt, oké, akkor most végre rajtolunk, benyomok egy koffeingélt, és akkor 2 óra múlva még mindig nem rajtoltunk el. Uh-huh. Nagyon sok az ilyen általános visszahívó, ami rajtnál, ugye mi 60-an egyszerre rajtolunk egy rajtvonalon, amit ugye nem látsz, csak a két végét látod, és azért, hogyha kint van nagyon sok ember, akkor azt visszahívják is. Uh-huh. Szóval mindig kikapcsolsz, bekapcsolsz. Aztán, ami még jellegzetessége a vitorlázásnak, hogy nagyon sokat változik az időjárás, minden futam más, és hogyha meg tudod mondani a futam előtt, hogy ebben a futamban mi lesz a prioritás, akkor nagy esélye meg fogod nyerni a versenyt, mert gyakran van olyan, hogy lemegy egy mondjuk 3 futamos versenynap, és a végén jössz rá, hogy ja, ezt így kellett volna, ezt az időjárást kezelni. Ezt kellett volna kezelni.
Aha.
Igen, mert...
De ez mit jelent? Mik a változók?
Van olyan, hogyha kifújt a szél, hogy egy irányból jön, és nagyon kicsiket leng az iránya a szélnek, aha, akkor az egy sebességjáték. Uh-huh. Ezeket a napokat azért nagyjából fel lehet ismerni. Az a trükkös, amikor vagy azért, mert felhős az idő, vagy vihar van, vagy egy nagy változás bejön napközben, emiatt nagyon nagyokat leng a szél, és azt hogyan reagálod le. Mert vannak olyan napok, amikor forgolódik, de ki kell menned a pálya szélére, van olyan, amikor minden kis fordulóba bele kell fordulnod. Uh-huh. Ugye itt azzal játszunk vitorlázásban, az első szakaszon legalábbis, hogy fordulunk, és a szél erejének, meg irányának a változásait próbáljuk lereagálni a fordulóinkkal, és erre próbáljuk a stratégiát felépíteni, hogy most én sokat szeretnék zseniális, fordulni.
De hihetetlen bonyolult ez. Állandó adaptáció igazából, amivel jöttök felkészültség, de hogy annyi változó van, ami konkrétan az időjárás és a természet, amiről mondtál, amelyre aki a legtöbb lehetősége, vagy mondjam, legszínesebb palettával rendelkezik, legjobban tud reagálni, ott lehet a kulcs valahol.
Igen, ugye itt az is bejön, hogy van, aki nagy szélben gyors, van, aki kis szélben gyors, a legjobbak azok mindenben gyorsok, és mindenben képesek nyerni, mindenhol, mindenben. Mm. De ezért nagyon nehéz vitorlázásban elérni azt, hogy te minden versenyt megnyersz, vagy hogy mindig a dobogón vagy, mert annyira sokrétűen kell összeraknod a felkészülésedet, meg mindent annyira ki kell gyakorolnod, meg szinten tartanod, hogy ugye nem lesz semmi tökéletes, csak hogy egy picivel mindenben ki emelkedj a mezőnyből, akkor talán el tudsz jutni egy olyan szintre, hogy minden verseny megnyersz, és vannak erre példák, de nagyon kevés az ilyen vitorlázó, meg nagyon sokáig tart, hogy eljuss.
Érdekes, hogy taktikáról és stratégiáról beszélsz elsősorban, miközben nekem az a benyomásom, hogy ez egy elképesztően technikai sportág, és amennyi felvételt megnéztem a te versenyzéseidről, én azt látom, hogy a vitorla csapódik jobbra-balra, te pedig kökeneket húzogatsz, és próbálsz átbújni a vitorla, hogy ne találjon a fejedet. Tehát, hogy mennyire kell a technikai részre odafigyelni, vagy aztán teljesen automatizmus, és csak az jár a fejedben, hogy mi a stratégia, mi.
Ahogy mondod, hogy az már automatikus, ahogy viszed a hajót, meg hogy a hajó gyors legyen, az amikor ott vagy a versenyen, az már automatikus, uh-huh, azon így nem gondolkozol. Azon gondolkozol, hogy hol rajtoljál, most hogyan, arra figyelsz, hogyan változik a szél, uh-huh, hogyan reagáld le a többieknek. Ugye folyamatosan így, ahogy elindulunk az első szakaszon, ugye sok hajó indul egyszerre, és folyamatosan az a kép így változik, attól függően, hogy a szél hogyan...
A többiek is ott vannak. Igen. Tehát ugye nem csak a hullámok meg a szél, hanem igen, a többiek. Igen.
És akkor ez folyamatosan változik ez a kép, és a futam közben is próbálod folyamatosan csekkolni, hogy amit elképzeltél az aznapi időjárásról, az igaz-e vagy nem. és akkor adaptálódsz, hogy, hogy ez jó, vagy nem jó, ahhoz képest most akkor visszafordulj a mezőnybe, vagy menj amerre, amúgy is mész.
Itt most egy picit megállítanám a beszélgetést, és következne az a blokkunk, amit a visszatérő vendégeink, hallgatóink jól ismerhetnek. Egy mentális gyakorlatot fogunk bemutatni Andrással. Tudjátok, ezek azok a technikák, amiket nem csak sportolók, de bárki kipróbálhat. Tegyetek így ti is, nézzétek meg, hogy fejlődik ettől a fókuszotok, vagy a teljesítményetek.
A fókuszálás, koncentrás témájában nem is egy, hanem két gyakorlatot is hoztam nektek. Mint ahogy mondtam is korábban, engem nagyon érdekel ez a téma, és szerintem ezek zseniális dolgok. Tényleg nem csak a sportolók tekintetében, hanem a, ha úgy tetszik, a civil szférában is. Na most, a fókuszálást zavarhatja rengeteg zavaró tényező a környezetünkben. Most ebből indulunk ki, hogy valami engem, az egyént zavar. Na most ebben a sztoriban, ha megengedjük, a toll lesz a zavaró tényező. Mit teszek ezzel a tollal? Több dolgot lehet tenni annak tekintetében, hogy hogyan zárjam ezt ki, hogyan takarjam ki, ezt egyébként kitakarós módszereknek is szokták nevezni. Valami gondolati dolgot hozok be, tehát valamit a fejben teszek másképp, ami miatt már nem fog zavarni ez a dolog, a másik vagy cselekedettel próbálok ez ellen tenni. Tehát itt a zavaró tényező, és kitakarom. Most a ti oldalatokra nézve, így néz ki a kitakarás. Mi az, amit gondolattal lehet tenni? Minden eszköznél itt is mindig kiemelem, a legfontosabb, hogy vegyétek észre, hogy helyzet van, vagyis most van megzavart. Ha ezt nem veszük észre, nem tudunk reagálni rá, tehát nem tudom elég hangsúlyozni ennek fontosságát. Ha észrevettük, hogy valami megzavar bennünket, gondolati síkon behozhatunk egy olyan gyakorlatot, amely önmagában, ha úgy tetszik, már bocsánat, semmi értelme nincs, de pont annyira leköti az agyunkat, ugyanis nem tudunk egyszerre tudatosan két dologra figyelni. Mi lesz az, amit behozunk? Egy egyszerű számolási módszer. Észrevettem, hogy megzavart engem valami, nem szeretnék ezzel foglalkozni, akkor elkezdek számolni 100-ból visszafelé 3-osával. 197, 94, 91, 88, nem mondom tovább. Pont elég lehet ez a számolás arra, hogy az agyunkat egy picit lekössük, és ne arra figyeljünk, hogy ez beszólt, az miért mondta ezt, az miért csinált ezt meg azt. Tehát lekötjük a gondolkodásunkkal az agyunkat, és ezáltal a fókuszunkat olyan dolgokra terelhetjük, ami kevésbé zavar meg bennünket. Tehát ez a számolásos módszer, ez a gondolkodásos. A viselkedéses módszer pedig nagyon-nagyon egyszerű. Benne vagyok egy helyzetben, valami megzavar, láttam valamit, ami engem zavar, a bíró hozott egy olyan döntést, ami nem tetszik nekem, egy ember úgy viselkedik, ami nem tetszik nekem, észreveszem a helyzetet, és nem a világ legbonyolultabb technikája, elsétálok, vagy ha úszósportoló vagy vízilabdára van szó, elúszok a helyszínről, és tudatosan kijövök a helyzetből. Fordulok, odébb sétálok 10-20-30 métert, amennyi lehetőségem van, ezáltal nem teszem ki magam annak a tényezőnek, ami egyébként a zavart okozta az életembe. És higgyétek el, ez vagy a másik rendszer kicsi dolgok, de hatalmas eredményt lehet ezek használatával elérni.
21-22 éves koromban könnyen kizökkentett verseny közben egy-egy olyan szituáció, amikor az ellenfelem reklamált, videózsűrit kért, húzta az időt, cipőt kötött, úgy tett, mintha görcsöt kapna. Sok ilyen helyzet adódott, és voltak versenyzők, akikre kifejezetten jellemző volt ez. És az akkori egyik mentális felkészítőmmel, dr. Kárpáti Róberttel azt találtuk ki, hogy én nem érzem komfortosan magamat ezekben a konfrontatív helyzetekben, viszont ne is legyek közönsége ennek, és amikor bármi olyat észlelek, hogy az ellenfelem húzza az időt, reklamál, bármi olyat csinál, ami nem közvetlenül a tusokhoz és a víváshoz tartozik, akkor ne is gondolkodjak, hanem fordítsak hátat, sétáljak szépen el a pást végébe, és várjam meg, amíg a zsűri elnök engem visszaszólít a felállási vonalra, ami úgyis egy előbb-utóbb meg fog történni. A legjobban ezt a londoni olimpia döntőjében tudtam alkalmazni Diego Chiuzzi olasz ellenfelem ellen, aki rögtön az elején hátányba került, viszont tényleg megpróbált sok dolgot, videót kért akkor, amikor teljesen egyértelműen nála volt a találat. Volt, hogy felém kommunikált, tőlem kérdezte meg, hogy de hát nem találtalak el, amikor nem égett a lámpája. Akkor is nem válaszoltam neki, hanem visszaálltam a felállási vonalra, tehát hogy kifejezetten ki akartam ölni ezt a fegyvert a kezéből, és azt hiszem, hogy az asszó végére ez sikerült is. beszélgettünk, még mikor nem voltál itt a külső, belső és szűk és széles fókuszról, és most pont ezt hoztad be, ezért kérdezném, hogy te alapvetően inkább az ellenfeleket nézed, vagy van olyan versenynek olyan szakasza, amikor az ellenfeleket nézed, és mennyire vagy befelé fókuszú? Tehát azt mondod, hogy most a bal karom elég zsibbadt, akkor átveszem jobban, most valószínűleg tök hülyeséget mondtam, de hogy milyen irányba megy inkább a fókuszod?
Ez pont szerintem 2 éve a sportpszichológusommal egy fő téma volt, hogy hogyan irányítom a fókuszt, és például a rajtnál ott inkább magadra figyelsz, mert folyamatosan helyezkedni kell a többiekhez képest, és ott nagyon arra kell figyelni, hogy hogyan manőverezed a hajót. Amikor elindulunk, akkor ugye volt egy jó rajtod, vagy egy rossz rajtod, de a fő fókusz az tényleg, hogy mi a nagy kép, és tényleg nagyon ki kell tekinteni egy kilométerre, és nem az van, hogy most én hogyan mozgok, mert az fogja befolyásolni a futamod eredményességét. Szóval ez egy futam alatt folyamatosan változik, hogy odaérünk a bójákhoz, ugye csinálunk 1, 2, 3, 4, 5 bójavételt futam közben, akkor megint visszajön. Igen, és ott nagyon arra kell figyelned, hogy te hogyan hajót hova rakod. Ez is egy olyan dolog, hogy simán el tudsz ebben veszni, hogy épp tág fókuszúnak kellene lenned, és nem odafigyelsz, vagy az ellentéte, és ezeken simán elbuknak futamok.
Ez a tudatosság segít egyébként téged? Tehát, hogy akár, hogy beszélsz is, hogy látszik, hogy nem először gondolkodtál erről a témáról. Csak tudod, azért más kívül, most ez sportártól független is lehetne így erről beszélni, tehát ez neked segít, hogy erre így rálátsz kívül?
Engem ez nagyon segít meg valahogy a fejlődés. Ugye mondtam, hogy fiatalon már felnőtt mezőnyben, például a Riói olimpia előtt én az összes felnőtt világkupán top 10-be voltam. És még nem tartott ott a tudásom, de mégis tudtam ilyen eredményeket hozni, mert valahogy így ösztönből sikerült. De aztán a nagyon kemény munka az akkor következett, hogy megértsem, megtanuljam, tudjam alkalmazni az adott pillanatokban, és hogy ez egy ilyen ismételhető dolog legyen, és folyamatosan erre törekszem, hogy amit én csinálok a versenypályán, azt mindig értsem, hogy mi miért történt, ha sebességről van szó, a taktikáról, vagy stratégiáról, és szerintem ezzel tudok egy olyan fejlődést elérni, meg egy olyan szintre felérni, ami egy ismételhető dolog lesz. És...
Jó, tehát ez a folyamatos akció-reakció, tehát ebbe vagy benne, és erre is készülsz fel.
Igen, abszolút. Igen.
Hogyan tudott neked a pszichológus segíteni ebben?
Nekem, én igazából a pszichológusommal még a deréksérülésem kapcsán kezdtem el együtt dolgozni, mert...
Baj volt. Nem érkezik, hogy baj van.
Igen. És mert azt én nagyon nehezen dolgoztam fel, ez 2019-ben jött be az életembe, és teljesen én egy olyan sportoló voltam, aki mindig eléggé fizikális, minél jobban elfáradsz, annál jobb, minél keményebben edzel, annál jobb, és ezt nagyon át kellett bennem alakítani az edzések szempontjából is, hogy mi nekem a célom egy edzésen, és hogy hogyha nem én nyerem meg aznap az edzést, akkor ne úgy töltsem el a napom hátralevő részét, hogy mekkora lúzer vagyok, és...
Hajlamos volt erre?
Igen.
Most, hogy beszélsz róla.
Igen, teljesen, hogy ha nem voltam épp gyors, vagy nem nyertem meg egy edzőfutamot se, akkor teljesen ilyen, ez egy nagyon rossz nap volt, és szóval, hogy innen indultam el. Aztán valahogy a sérülésem segített abban, hogy tudatosabb legyek az edzéseken is, konkrét célokkal menjek ki minden nap, hogyha azt a célt teljesítettem, akkor tök mindegy, hogy hanyadik voltam az edzőfutamokban, mert dolgoztam azon az egy dolgon, amin szerettem volna.
Tehát önmagadhoz hasonlítod magad igazából.
Igen, és aztán így valahogy ez most a Párizsi olimpia után is már segített, mert nem most kerültem bele ebbe a szituációba, hanem már valahogy évek óta benne voltam ebbe, hogy meddig tudom pusholni magamat, akkor most itt meg kell állni az edzéseken is, de így évközben is volt, hogy most ki kell hagynom 2 hetet, vagy Tokió olimpián 6 hónapot, szóval ez így nagyon segített abban, hogy jó célokat állítsak fel, és így a pszichológussal egy nagyon konkrét, tényleg magamra kialakított programot.
Ez abban arról szól, hogy megint kívülre rálátni, tehát nem csak ösztönsen menni, hanem tudatosan is, ebbe ezt hallom.
Igen.
És a baj végül is valahol egy tök jó dolgot hozott ki, vagy hoz ki, amivel benne vagy. Tehát így is nézhetünk erre a dologra rá.
Igen, de ez tényleg ez a pszichológusom ebben a tudatosságban segített, meg én már a Riói olimpia után megfogalmaztam magamban, hogy következőn én már olimpiai bajnok leszek, és nem én vagyok az egyetlen, aki azt gondolja, hogy ez realitás, szóval a mezőnyben is így gondolják, hogy én erre képes vagyok, de ezt fel kell építeni, és tényleg nagyon tudatosnak kell lenni, és mindennek így klappolni kell ahhoz, hogy ez összejöjjön.
Aminek a pihenés is, edzés.
Igen, meg tényleg a szakemberek, akikkel együtt dolgozol, milyen minőségben értik, amit csinálsz, milyen minőségben építjük fel a terhelést, meg milyen minőségben építjük fel a mindennapi edzésmunkát annak függvényében, hogy hova szeretnénk elérni.
Most óvatosan utalsz arra, ha jól értem, hogyha legmagasabb szintet akarod élni, akkor a stábnak is a legmagasabb szinten kell segíteni ezt a folyamatot.
Igen.
Erre utalsz egy picit óvatosan, jó hallom?
Igen, csak nagyon nehéz, mivel nem sokan vagyunk vitorlázók Magyarországon, legalábbis olyanok, akik képesek egyáltalán olimpiára kvalifikálni, ezért óriási a szakemberhiány, és én is mindig külföldi edzővel dolgozom, ami szintén egy kihívás, mert így mindenki hazarepül, és akkor mindenki otthon van, nem kommunikálunk annyit egymással, nem látjuk egymást annyit, úgyhogy egy óriási csapatunk ez, meg hogy mindenki részéről meglegyen a motiváció, hogy ne csak az legyen a cél, hogy én fejlődjek, hanem valahogy így mindenkinek fejlődni kell ebben az egész folyamatban, vagy hogy erre kell törekedni.
Szoktak ilyen surlódásaid lenni, hogy te azt érzed, hogy a stábtagok nem tesznek bele annyit, vagy nem fejlődnek annyit, mint te?
Igen. Valahogy nagyon sokszor volt ilyen nekem. Fiatalon nem érti az ember, hogy mi történik. Most talán már vagyok annyira tudatos, hogy értem azt, hogy én nekem mik az elvárásim, és ez hogyan pattan le azokon az embereken, akik engem próbálnak segíteni. De nagyon sokszor volt olyan, hogy azt éreztem, nem hallgatnak meg, azért most már tényleg nem vagyok hülye ehhez az egészhez, mert már végigcsináltam egy pár olimpiai felkészülést, és azt érzem, hogy mostanra eljutottam oda, hogy konkrétan meg tudom fogalmazni, hogy nekem mire van szükségem, ahhoz, hogy Los Angelesben aranyérmes legyek, vagy hogy ezt így ennek nekiugorjunk. De nagyon-nagyon nehéz megtalálni azokat az embereket, akit ezt kellőképpen motivál, meg belerakja azt az energiát, ami kell, mert azt hiszem egy kicsit, hogy ebben a sportban a versenyzők egy nagyon magas szintet képviselnek, ugye nagyon sokrétű a tudás, amit el kell sajátítani, de aztán a szakemberek valahogy nincsenek ezen a szinten, mint a versenyzők, vagy nagyon-nagyon kevés van a világon. És valahogy nagyon sok olyan vitorlásedző van, aki régen versenyzett, aztán edző lett belőle, de igazából semmi papírja nincs róla, hanem érti azt, hogy melyik kötelet kell meghúznod ahhoz, hogy gyorsan vigyed a hajót, de azt nem érti meg, nem tanulta meg, hogy az a döntés, folyamatos döntéshozatal, ami kell a versenyen, az min alapszik, azt hogyan kell összeállítani, az egész éves programot, és ne...
Akár fizika edzésre, meg mindenre, nem gondolsz?
Igen, meg nálunk nagyon megy az a téma, hogy egy nagy csapat pont, mondjuk most a Pahámai Világkupa után Valenciában edzett egy nagy csapat, és akkor mindenki oda megy. De senki nem kérdőjelezi meg, hogy amúgy nekem ez beleillik az utamba, és így valahogy a versenyekkel is ez a motívum, hogy...
Mi az, amiben neked egy edző tud segíteni? Tehát, hogy mondjuk egy edzésen, azt értem, hogy a program megtervezésében nyilvánvalóan, de mondjuk egy edzésen mi az, amit instruál téged, ott megy melletted egy motorcsónakkal, mi történik?
Az edzéseken Egyrésztről van az, hogy a sebességet próbáljuk folyamatosan szinten tartani, ami egy nehéz dolog, mert nem fúj folyamatosan ugyanolyan. Szóval, hogy olyan is ritkán van, hogy 3 napig ugyanazok a körülmények vannak. Ezért, hogyha van egy olyan nap, amikor olyan szél fúj, vagy olyan hullámok vannak, amiben te fejlődni szeretnél, akkor azt nagyon ki kell használni, mert nem tudod, hogy mikor lesz megint olyan. Ez az egyik oldala. A másik oldala igazából az, hogy mondjuk egy olyan szintű versenyzőnek, mint nekem, az a lényeg, hogy az edző az egy jó struktúrát állítson össze az edzőtáborra, ott legyenek a jó edzőpartnerek, és utána egy olyan programot rakjon össze, ami neked fekszik igazából, és hogy a többi edzőpartnerrel szemben, ugye mert nekem nemzetközi edzőpartnereim vannak, igazából kiharcolja azt, hogy azt csináljuk, ami nekem a legjobb aznap, és ne mi igazodjunk a többiekhez.
Hogy állsz most ebben a folyamatban, hogy érzed?
Egészen jól.
Mert egészen jól. Van némi maximalizmus azért hangodban, tehát nyilván ez ebben nem véletlenül ér el ilyen eredményeket, tehát ezért hallom, de ahogy fejed is lehetnek elvárások, és úgy hallom, inkább azt kell, azt te, hogy nagyon megérted, tehát, és az a, talán inkább még magasabb önmagad felé az elvárás, de ugyanúgy van neked a másik oda felé is.
Igen, hát meg azt érzem, hogy nagyon fontos határokat húzni, ilyen szempontból, mert az, hogy most én kimenjek a vízre, és egy olyan dolgot gyakoroljak, ami nekem nem kell, vagy hogy nem visz előre, az fölösleges, akkor inkább maradok a parton, és elmegyek biciklizni, vagy tornázok, szóval, hogy itt nagyon keménynek kell lenni, hogy ne legyenek ilyen junk mile.
Junk mile?
Igen, hogy ne legyünk.
Kidobott mérföldek?
Vagy igen, hogy ugye odautazunk, egy csomó pénzbe kerül, csomó energiába, junk akkor mile. Megvan ott a setup, kimegyünk, és ne pazaroljuk azzal az időnket, hogy ez nincs jól
hát,
megtervezve.
Hát csak tudom, az szokott lenni, hogy lehet, hogy szerint egy junk mile, másik szerint pedig ezt meg kell csinálni, mert az a felkészülés része.
Volt egyébként olyan szakember, akitől amiatt búcsúztál el, mert nem láttad a motivációt, vagy a felkészültséget rajta?
Inkább nem azt mondanám, hogy motiváció vagy felkészültség miatt, hanem szerintem a leggyakrabban azért búcsúztam szakemberektől, mert azt éreztem, hogy nem próbálják megérteni, amit mondok, és gyakran érzem ezt vitorlás edzőkön, ugye általában férfi edzők vannak, most például egy olyan edzővel voltam egy versenyen, aki a valaha volt legsikeresebb vitorlázó olimpikonnak volt az edzője az utolsó 2 olimpiai ciklusában, és ugye azért neki megvannak az elképzelések a fejében, hogy ez így működik, és akkor azt nekem így megmondja, de valahogy nem próbálja először megérteni, hogy nekem mi kell, én hol tartok, hol vannak az én gyenge pontjaim, és hogy az alapján. Igen. És utána ezzel is nagyon sokat küszködtem, hogy feedbacket adni az edzőnek, mert 20 évesen hogyan adsz egy 50 éves felnőtt férfinak, lányként főleg feedbacket, hogy figyelj, én ezt...
Mennyi mindet hozol be, hierarchia, nemek, aláfelé rendeltség, kommunikáció, feedback adás.
Igen. Ez
nem egyszerű.
Nem, és főleg azért, mert egyszerűen nincs meg a rendszer.
Hát, igazából itt ki is húzhatnánk, hogy milyen sportról van szó. Tehát ezek még a parton lévő dolgokról van szó, tehát eddig ki sem mentél a vízre.
Igen, de azt érzem, hogy legalábbis nálam most már tényleg ez a kulcsa a sikernek, hogy ezek a dolgok összeálljanak. Most tényleg van 2 olyan szakember, akivel együtt dolgozom, egy erőnléti edző, meg gyógytornász, akik maximálisan benne tartanak engem a mostban, benne tartanak abban, hogy ez az én utam, és nem arra figyelünk, hogy kivel mi történik, meg hogy most ki mit csinál, meg megnyerünk ma egy versenyt, hanem az a célunk, hogy Los Angelesbe aranyérmes legyek, és ennek mindent alárendelünk ma.
A fókusz megvan, tehát a cél megvan, erre figyelni.
Igen.
Ugye fókuszás, koncentráció itt a kérdés, és nagyon fontos, nem akarom kihagyni. Még mielőtt, arról beszéltünk már verseny, meg edzés, de még mielőtt te verseny, amikor indulna a verseny, Te előtte úgynevezett külső fókuszású vagy, aki magyarul mindennel foglalkozik, csak nem feltétlenül versennyel, cseveg, beszélget, vagy az, akinek már reggeltől kezdve a menetrend, pontosan azért ki van találva, hogy te mit fogsz csinálni, és hogyan lesz, és a koffeines, vagy nem tudom, milyen gél esetleg hogyan kerül be. Tehát az inkább a belső, ez a fókuszás, vagy a külső, ami rád jellemző?
Én olyan vagyok, hogy megvannak pontosan, hogy mit szeretek végigcsinálni egy versenynapon, de valahogy ezt úgy fogom föl, hogy ezeket végig kell csinálnom azért, hogy legyen lehetőségem aznap teljesíteni, hogyha ezeket megcsináltam, akkor meg megyek csevegni. Szerintem én vagyok az egyik olyan ember, aki a legtöbbet beszél így halasztásban, vagy várunk arra, hogy indítsák a futamot, és akkor elkezdtek.
Hát előtte akkor te megcsinálsz mindent, amit kell, de ha ilyen helyzet van, akkor te akkor akár ezzel kapcsolsz ki, mert ez egy fókusz. De most azon is idegeskedsz, hogy jaj, az időjárás. Szerintem te mondhatnál legtöbbet ezt a mondatot, hogy jaj, az időjárás lenne innen, de te nem ezzel vagy elfoglalva ezek szerint.
Nem, mert... meg ahogy folyamatosan kimegyek a pályára, akkor is megvan, hogy megnézem az áramlást, megnézem a szelet, és egyébként folyamatosan figyelem ezt, hogyha várunk akkor is, de közben simán tudok egyet beszélgetni az egyik versenytársammal, és egyébként az megtartja, próbálom is ezt egyébként tudatosan megtartani, hogy ne zárkózzak így be, meg ne csináljam azt, hogy nem szólok senkihez, meg én most fókuszálok, mert nekem nem ez, igen, nekem nem ez működik, de ezt nagyon láttam a versenytársimon is, hogy amikor így megváltozik a viselkedése egy verseny, az soha nem jó.
Én magamra ismertem ebben a leírásban, hogy én hajlamos vagyok nagyon belső fókuszú lenni, és nagyon a feladatomra koncentrálni, de ez nem jó. Tehát, hogy te nagyon tudatosan és nagyon szépen leírtad, hogy kell egy kicsit kifelé, kell egy kicsit csevegni, kell egy mosoly, mindig jól esik. Igen. Ezekre szükség van. Én is ezt szoktam érezni a versenyeken, hogyha nagyon, nagyon befelé fókuszálok, akkor görcsössé válik az egész, és igen, pont az lesz a gátja a teljesítménynek is. Hát a jó érzésről meg ne is beszéljünk. Hogyha meg az ember egy picit lazább, Nem olyan Usain Boltosan laza, tudod, aki még akkor is pacsizott, öklözött az önkéntesekkel, amit az olimpiai döntőre hívták a rajthoz, tehát nem erről beszélek, de hogy kell, egy kicsit a lelkednek kell, az igen. Akartalak is erről kérdezni, hogy mennyire magányos a te sportágad, sokat utazol, szállod a szobákban, laksz, nem otthon a saját ágyadban alszol. Az itthoni barátaid, gondolom, nem nagyon tudnak veled menni, a családod nincs veled. Mennyire van meg a komfortzónád egy-egy ilyen edzőtáborban? Mennyire vannak meg azok a közeli barátok, társaság, akikkel el tudsz te lenni, és mennyire tud ez otthonos lenni?
Fiatalon nagyon-nagyon magányos volt. Ugye az edzőkhöz sem tudtam nagyon kapcsolódni, hanem megvolt az edzés, és akkor tényleg egyedül voltam. Aha. Ott volt pár nagyon nehéz évem. Ugye a gimit is magántanulóként csináltam végig, úgyhogy az volt, hogy edzőtáborban voltam, egyedül voltam, hazajöttem, egyedül voltam, úgyhogy ez nehéz volt.
Mi segített ebben a nehéz pár évben?
Semmi.
Telt.
Igen.
Kb.
Ennyi. Nem, tényleg.
Azért kemény egyébként, tehát ez 14-15 éves igen, korról beszélünk, nem?
Igen,
tehát...
az nehéz volt. Még a Riói olimpia is nekem egy olyan élmény volt, hogy nagyon egyedül voltam, kimentem versenyezni, nagyon örültem, hogy ott voltam, meg versenyeztem, de 10 évvel idősebb volt nálam az egész mezőny, és nem volt, tényleg nem tudtam kivel kapcsolódni, igazából kimentem, versenyeztem és hazajöttem. Most már van egy olyan baráti kör a mezőnyön belül is, meg ugye nálunk több olimpiai osztály van, vannak onnan is barátaim a többi hajóosztályból, és akkor az egy eléggé kellemes környezet tud lenni, de most jutottam el például nekem a legjobb barátnőm az a mezőnyben versenyez, az én mezőnyömben versenyez, és neki mindig egyébként egy idős velem, és azért nekem az eredményeim mindig jobbak voltak, mint az ő eredményei, és nagyon nyíltan megosztottam vele mindig mindent, de most kezd. Szerintem ez egy kihívás lesz ebben az olimpiai ciklusban, hogy ezt a barátságot például hogyan kezelem, mert
hogy az eredményességekhez
felzárkózni. A bombát rendesen, tehát aha, igen, mert túl sok információt osztottál meg esetleg?
Hát igen, például az éremfutam, hogy hogyan versenyzel egy éremfutamban, az egy nagyon speciális dolog, mert ott folyamatosan azzal játszol, mekkora nyomást helyezel az ellenfeledre, mennyit mutatsz meg magadból, például egy olimpia előtt nem feltétlenül mennél bele egy éremfutamban egy olyan szituációba, ami, hogy szóval nem akarod felkészíteni az ellenfeleidet arra, hogy mi magadból lesz majd az olimpia. Aha. Igen, magadból. És ezeket a szituációkat én nagyon őszintén átbeszéltem mindig vele meg, hogy hogyan álljon hozzá az éremfutamokhoz.
De valami történnie kellett, hogy most azt látod, hogy lehet ez kihívás? Hát tehát igen, valamit, most tapasztaltál valamit?
Ugye most a majorkai világkupán én csak ugye az 5 napból 4 napon indultam el, vagy a 6 napból, és első helyről álltam ki, aztán a legjobb barátnőm megnyerte a versenyt, uh-huh, és végignéztem, hogy ő hogyan versenyzett az éremfutamon, meg hogy hogyan beszélt arról, hogy hogyan fog versenyezni az éremfutamon.
Uh-huh. És ismerős akkor, volt?
Igen. Szóval lehet, hogy ebben egy kicsit vissza kell majd fogni, hogy ne tudja pontosan előre, hogy én mit fogok lépni.
Hát csak tanultam. De ezek szerint azért vannak olyan know-how-k, olyan tudások, amelyekkel, de ez furcsa lehet, mert barátság,
igen,
és itt a versenyzés együtt. Erről beszéltetek később, te ezt elmondtad
neki? Nem. Nem is fogom, nem.
Hát a magyarul nem beszél, és ezt nem hallgatja meg ezt a műsort, nyilvánvalóan.
Nem, mondjuk kinézem belőle, hogy lefordítja, de...
Ez egy részgalmasabb ez a dolog.
Egyébként ezen a majorkai világkupán a sérülésed, vagy a volt sérülésed miatt léptél vissza?
Igen, ez egy nagy kérdőjel volt, hogy amikor megmutattak engem szeptemberben, uh-huh, utána én rögtön mondtam, hogy nagyon szeretnék a VB-n elindulni, a 2025-ös VB-n, és mindenki mondta, hogy jó, meglátjuk, hogy haladsz, és azt is mondtam, hogy nagyon szeretnék ezen a majorkai világkupán elindulni. Arra azt mondták, hogy biztos, hogy nem. Aztán elkezdtünk elég jól haladni a rehabbal, aztán azt mondták, hogy jó, néhány futamon elindulhatsz. Először úgy nézett ki, hogy napi egy futamon, utána hát lehet, hogy még az is lehet, hogy az egész versenyt végigcsinálhatod, de ezt azért nem hittem el. És aztán ugye nekem a terhelés előtte az sokkal kevesebb volt, mint ami ez a 4 nap, amit végig versenyeztem. Szóval így is kicsit feszegettük a határokat azzal a 4 nappal. Persze aztán ott nagyon rossz volt kiállni első helyről, meg egy nagy előnyöm is volt, de annyira bízom a gyógytornászon, meg az erőléti edzőben, hogy meg egyébként nagyon hálás voltam, hogy ők meghozták ezt a döntést, értem. És ezért...
Érdekes, hogy ezeket a döntéseket is profikra bízott, tehát érezhető ez a tudatosság.
Ezt én nem tudom meghozni.
Lehet, hogy te csinálod, az messzire tovább tolnád.
Én ott este 11-kor még írtam a gyógytornásznak, hogy léci, holnap gyenge szél van, hogy menjen.
Érdekes, mert én máshogy csináltam, engem is ugyanúgy szeptemberben műtöttek, nekem Achilles sarok műtétem volt, és én egy idő után kitűztem magamnak egy célt. Tehát nekem az segített, hogy azt mondtam, hogy a május 3-án, 4-én Szóban megrendezett gépén nekem indulnom kell. És ezt megmondtam a gyógytornászomnak, erőleti edzőmnek, akik dobtak egy hátast. De megcsináltuk, mert célként ki volt tűzve. Nyilvánvalóan, hogyha ez nagyon veszélyes lett volna, akkor persze visszalépek, de nekem ez segített például. Azt mondjuk el, hogy neked ez a derékfájásod, derékfájdalmad, ez pont a párizsi olimpia előtt újult ki, vagy már talán benne is voltál a versenyzésben, vagy a verseny első napjaiban fokozódott, és hát tulajdonképpen erre ráment az olimpia. És engem két dolog érdekelne itt a koncentrációs fókuszálcsek kapcsán, hogy mi az, amiben mentálisan téged zavart, akkor a fájdalom, azon túlmenően, hogy mondjuk fizikálisan nem tudtál megcsinálni bizonyos dolgokat, mentálisan hogyan blokkolt, és a műtét utáni rehabilitáció során hogyan tudtad leküzdeni azt a gátat, hogy neked még azért nem 100%-os a tested, van benned fájdalom. Azért tudom ezt megkérdezni, mert ugyanezen mentem, uh-huh, én is keresztül, hogy hogy akadnak mozdulatok, hogy mentális gát van benned, mert nem tudod, hogy meg tudod-e csinálni? Tehát hogy nézett ki nálad ez a folyamat?
Az olimpián való versenyzés az egy nagyon érdekes tapasztalat volt, mert ugye nekem volt egy porckorong sérvem, és már 2019, vagy egy kitüremkedés, úgy nevezik az elején, 2019 óta, de ez nem rosszabbodott maga, azt, hogy mennyire jött ki, mennyire lépett be az idegcsatornába, de egy hónappal az olimpia előtt, szóval én úgy keltem fel július 1-én, hogy nem tudok járni, és az volt a nehéz benne. Szerintem, hogyha ez egy nappal az olimpia előtt jön ki, az kb. Jobb lett volna, mint hogy egy hónappal, mert utána az egész júliust azzal töltöttem, hogy először is nem tudtam, hogy ez mennyire rossz. Megint itt a háttércsapatra fogok kitérni, mert eltöltöttem még ott 2 hét edzőtáborozást, azután, hogy felkeltem, úgyhogy nem tudok járni, így rendesen ráállni a bal lábamra. És aztán 10 nappal az olimpia előtt született meg a döntés. Hazajövök, szteroid injekció, nem segített, és akkor ugye már egy hónapig folyamatos fájdalom, folyamatos reménykedés, hogy így is jó lesz, mert az edzőfutamokban elindultam júliusban 4 edzőfutamon, és 3-at megnyertem, egyikbe lettem második, és akkor fennmaradt ez a remény is mindenki oldaláról, a csapatvezetők, az edző mindenki oldaláról, hogy így is menni fog. Ezáltal ugye én sem akartam ezt elengedni. Aztán ami a legnehezebb volt, meg a legmélyebb nyomot hagyott bennem, az, hogy mennyire sebezhető voltam a versenypályán, főleg a rajtnál. A rajtnál úgy kell küzdeni meg, tényleg így lekiabálni a többieket, hogy nem állsz ide, ilyen óriási egóharc, hogy nem, akkor se jössz ide, így küzdened kell a helyedért. És ott nem tudtam elrajtolni, nem is értettem, hogy olyan emberek voltak körülöttem, akit tényleg így nem...
Kikök.
Máskor, igen, hogy így nem tud hozzám érni. És elrontották a rajtomat, utána meg ugye próbáltam versenyezni, de mivel nem tudtam elrajtolni, ez a helyszín meg nagyon ilyen rajt specifikus volt, ezért kuka az összes futam, utána bejött egy nagyon nagy szeles nap, ugye az egy hónap edzés kihagyás miatt a súlyom is nagyon lement, az erőnlétem, az állóképességem, ugye folyamatos gyógyszerek miatt nem voltam jól, és aztán ott volt egy ilyen pillanat, ezen a nagyszeles napon, ez a 3. versenynapunk volt, felborultam, és ott volt az, hogy ezt most itt engedem el, és aztán az edzőmnek is könyörögtem, én soha életemben nem kértem senkit, hogy én abba akarom hagyni ezt a versenyt, és ott sírva könyörögtem neki, hogy én haza szeretnék menni, ennek nem látom értelmét, hogy körülbelül 20%-on versenyzek az olimpián, és azt mondták, hogy csináljam végig, és végig csináltam, de szerintem ez nem volt okos. Aztán 2 napig sajnáltam magamat, de utána volt, még kint voltam a Marseille-ben az olimpia helyszínén, és ott este elhatároztam magamban, hogy ebből én föl fogok állni, és onnantól kezdve egy ilyen...
Új cél.
Igen, és szerencsére tényleg azt nagyon szeretném kiemelni, a gyógytornász, akivel dolgozom, ő már a műtét előtt is tornáztunk, és 2 héttel a műtét után elkezdtünk együtt dolgozni, és azóta minden nap haladunk ezen az úton. És akárhányszor, szóval, hogy úgy dolgoztunk vele, 2 héttel a műtét után elkezdtük a gyógytornázást, és heti 6-szor bementem hozzá, és 2 órát tornáztunk, szóval nem kezelgetett, hanem tornáztunk, és onnan indultunk, hogy fekszem a jógamatracon, és emelgetem a lábamat, meg a kezemet, meg mit tudom én, és úgy elfáradtam ezekben, mert ugye annyi ideig tartott ez a fájdalom, meg az edzések kiesése, hogy úgy legyengültem. Igen. És azért nem, valahogy ő is olyan környezetet biztosított, hogy nem azon gondolkoztunk, hogy de rossz állapotban vagyok, hanem hogy haladjunk, lépegessünk.
Hogy mire tanított meg téged ez a másfél hónap, vagy mennyi. Ugye július elején mondtad, és aztán jött az augusztus. De ezért sok minden van, amiből tanulhatsz ezekből. Tehát...
Szerintem a legnagyobb tanulság az az a határhúzás. Mert nekem ez nem megy annyira jól, mert akkor is, ha tudom, ki tudnak billenteni. Tudom, hogy valamit szeretnék, meg valamit így szeretnék, de nagyon könnyen kibillentenek a szakemberek, mert én azért elég könnyen megbízom emberekben, meg megbízom a tudásukban, meg abban, hogy jót akarnak.
És az így igaz.
Csak nem, ez nem mindig úgy sül el, és azért szerintem az, hogy hagyatkozzunk az érzéseinkre, az egy nagyon fontos dolog a sportban, meg ezekben a döntésekben, amikor egy sérülésed van, hogy meddig, tényleg hol van a limit, meddig pusold magadat, meg meddig van értelme így versenyezni.
Úgy csak a te érzéseid sokszor azért odáig mennek, hogy még tolni kell hajtani, nem? Tehát, hogyha jól értettem, kivel azt a bizonyos olimpiai pillanatot.
Igen, azért... Szerintem nagyon, tényleg az, hogyha egy olyan ember tudott lenni melletted, akiben 100%-ig bízol, és bízol abban, hogy ő jót akar neked, mint ember, és nem, tényleg itt nem az az első már, hogy
teljesen.
Igen, hogy olimpiai érmet nyerje, mert már rég ez, szóval, hogy az egészség az mindennél fontosabb, az biztos.
Tehát az emberi dolgok itt az első.
Igen.
És tehát a műtét utáni rehabilitáció során, amikor először hajóba ültél, mennyire átláthatott, mennyire voltak benne a gondolataidban az, hogy te most egy sérülésből jössz vissza, és még nem vagy 100%-os?
Féltem. Nagyon féltem. Nem mertem mozogni, nem mertem betenni a vízre rakom a hajót, és akkor be kell rakni a kormányt, és így féltem, hogy nehogy rosszul rakjam be, mert vissza.
Amit gondolom esek. Már ezerszer, tízezerszer megcsinálta életedben.
És de szerencsére ott is az első pillanatnál, vagy hogy az első alkalommal, amikor vízre mentem a műtét után, ott volt a gyógytornász, az is nagyon nagy magabiztosságot adott, hogy ő mondta, hogy most eddig menjél, ne tovább, azt betartottam, és vele az elejétől kezdve így volt, hogyha volt egy kis ilyen diszkomfort, vagy azt éreztem, hogy most visszaestem, akkor ő mindig elmagyarázta, hogy ez most miért történik, ezen így tudsz segíteni, és ez így folyamatosan nem úgy volt, hogy találkoztam ezzel az emberrel, és bízom benned, hanem ezt így a hónapok alatt építettük, és ameddigre vízre mentem, és ő ott volt az egy olyan, hogy úgy volt, hogy amit te mondasz, azt csinálom, és tudom, hogy vagy hogy nagyon bízom abban, hogy úgy jó is lesz. De egy nagyon... Január és a február az úgy telt el a vízen, hogy csak egyedül mentem ki. Úgy indultunk, hogy 10 másodpercig, ugye nekünk van ez a lógó pozíció a hajóban, ami az nyírja igazából a hátat, és akkor 10 másodperceket lehetett így kidőlni vissza, nagyon nulláról, és borzasztóan unalmasak voltak ezek az edzések, de éreztem azt, hogy fejlődök, és február végére ezeken az ilyen szóló sessionökön éreztem azt, hogy fú, most megint merek mozdulni a hajóban. Aztán most ezelőtt az első versenyem előtt, a Pálmai Világkupa előtt is óriási kérdőjelek voltak bennem. Lassú leszek, nem tudom, rosszul azok döntéseket, hogy mi lesz. És az nagyon vicces volt, mert ugye ez bennem volt még az olimpiáról, hogy a rajtok. Az összes rajtom jó volt a 8 futamból, és az első futamon elindultam, és felnéztem egy perc után, és így mindenki előtt vagyok. És ott,
ez jó érzése történt
ezzel. Így nagyon, így csodálkoztam, hogy fú, azt a...
Hát lehet, hogy még jobban koncentráltál ezek a rajtokra, nem? Tehát le akartad győzni.
Ez biztos, nem, ez 100%, hogy akkora, meg olyan szintű fókusz tudtam helyezni a rajtokra, meg ez a jófajta fókusz, hogy nem fogtok hozzám nyúlni a többieknek, és úgy manővereztem én is a hajót, meg úgy jöttem el a vonalról, hogy ne is gondolkozzanak azon a többiek,
eszükbe
hogy...
Eszükbe se jusson.
Nem. De tényleg.
Egyébként pszichológussal dolgoztál azon, hogy ezeket a rossz élményeket, amik a sérült versenyzésből jöttek, ezeket valahova eltedd, kezeld?
Inkább azon dolgoztunk, meg dolgozunk, hogy hogyan szeretném felépíteni ezt az olimpiai ciklust, és hogy ennek megfelelően ehhez tartsam magamat, és várjam el a szakemberektől is, hogy tartsák magukat ehhez, ahogy mi szeretnénk dolgozni, ez a profizmushoz, meg hogy a hosszú távú célokért dolgozzunk, és inkább ezen van a fókusz. Az olimpiát azt még mindig fel kell dolgoznom, nem magát a versenyzést, hanem minden, ami körülvette, ami nekem például az edzőm, akivel dolgoztam 3 évig a párizsi olimpia előtt, ő úgy hagyott engem ott az olimpia után, hogy tárgyalt a hátam mögött egy másik...
Már az olimpiai felkészülés közben?
Nem, ami után lesérült, ugye lement az olimpia, én itt rehaboztam, és a hátam mögött megegyezett mással, hogy elmegy oda dolgozni, és az nekem egy óriási ilyen hátbaszúrás volt. Szóval ezt is nehéz. Most nagyon nehéz nekem edzők fele nyitni, mert...
Csalódtál.
Ezt a bizalmat újra kell építeni.
Meg, igen, hogy mélyen vagy, és akkor hagynak ott, meg egy dolgot mond utána máshogy cselekszik, az így nem annyira segít.
Az embernek azt tud segíteni, hogy nagyobb távlatokban gondolkodik, vagy nyilván később érten is fogsz rálátni, hogy ezek azok a mélységek, ami nagyon sokszor ahhoz kellene, hogy a nagy magasságok legyenek. És nyilván ilyenkor könnyebben mondja ezt az ember, de valószínűleg ezeket, te is azt mondtad, 2 napig sajnáltam magam, de aztán belőtted a célt. És nekem, hogy a szemedet nézze, nem úgy néz ki, hogy te most így ki fogsz menni balra-jobbra, hanem az a cél az ott van, és az elég legalábbis elmegy most biztosan benned. Mi az, amire nem szabad fókuszálnod? Mi az, amit ki kell zárnod az életedben? Mert biztos vannak dolgok. Ahhoz, hogy igen legyen, rengeteg nem kell, vagy fordítva, attól függ, honnan nézzük.
Szerintem nagyon sok dolog van, amit valahogy el kell engedni, meg el kell fogadni. Ez is például nekem most a párizsi olimpia volt az első. Mi mindig azzal kezdjük, vitorlázók, leülünk közösen és nézzük Áronnak a versenyét.
Te ezt tudtad?
Hát az első nap, vagy az első napokban.
Kifizette Áron versenyét nézzétek.
Nem, az övét. Igen, és akkor nézzük, ahogy nyeri az érmeket. De mindegy, arra szeretnék kitérni, hogy most ez volt az első olimpia, 3. olimpiám, de ez volt az, ahol láttam, hogy elkezdik a többi versenyző nyeri az érmeket, és azt éreztem, hogy ez nekem is realitás, és hogy nem egy ilyen álom. Ennek ellenére ugye, de nem jött össze az álom, és nagyon nehéz még a mai napig is így nézni a mezőnyömben, akik megnyerték az érmeket, nem szeretem. Nem ő, az én ellenfeleim, én a magyaroknak nagyon örülök, meg motivációt ad a többi magyar, aki ilyen jól teljesít. Úgyhogy nem is tudom, hova akartam kikötni, oda, hogy...
Mire ne figyeljünk, ugye?
Igen, na ez, hogy nézni a többieket, és azon gondolkozni, hogy ez nekem most nem jött össze, az aztán egy nagyon fölösleges dolog. De azért mégis néha azon kapom magamat, hogy az a norvég csaj, aki bronzérmes lett, az életében egyszer vert meg engem, és akkor az egy kicsit fáj, hogy ő olimpiai érmesnek mondhatja magát, én meg nem. Ennek ellenére tudom azt, hogy ő nem fog versenyerni, én meg fogok. De ezek azok szerintem, ami néha így elvisz, ez az érzelem.
Ki kell zárni? Igen. Tudatosan csinálod ezt például?
Igen, próbálom, csak ez nekem szerintem az egyik legnehezebb, hogy már 2 olimpián nyerhettem volna érmet, és nem nyertem.
Ez a gondolat nem segít feltétlenül, vagy pedig úgy szublimálni, belevizetni, ami jó legyen energia, mert mondom, az elszántság az...
Igen, nem, csak igen, hogyha erre gondolok, akkor azért előjön egy ilyen félelem, hogy nem akarok most végignyomni megint így, ilyen színvonalon 3,5 évet, hogy utána megint ne nyerjek érmet az olimpián, mert most már én is 27 éves vagyok, és kezdek arra szintre eljutni, hogy jó, szép elutazni külföldre, ezekre a tengerpartos helyekre, de azért ez kemény munka, meg nem esik jól az embernek felkelni reggel, felvenni a vizes békaruhát, kimenni, és ugyanazokat a drilleket végigcsinálni 10 000-ére, és ezért is van meg bennem nagyon ez a hogyha ott vagyunk, akkor legyen meg az oka, hogy miért vagyunk ott, és legyen meg az oka, hogy miért vagyok a vizen, legyen meg az oka, hogy miért vagyok a konditeremben, és legyünk egy úton, ne aznap találjuk ki, hogy most mit csinálunk.
Olyan hosszú távon gondolkozott, tehát picit több mint 3 év múlva lesz a Los Angeles-i olimpia, akkor nyilván a fejlődésben gondolkozol. Mi az, amiben te mondjuk mentálisan, pont mondjuk a fókuszálás, koncentráció terén még fejlődni tudsz?
Szerintem én nekem abban kell fejlődnem nagyon ebben az olimpiai ciklusban, hogy tényleg hogyan készülök fel az olimpiára, és annak ellenére, hogy ez egy hosszú távú cél, a mostban kell maradni, ami egyébként szerintem megy, csak valahogy azt felépíteni, hogy amikor egyébként odaérek az olimpiára, akkor arra tényleg fel legyek készülve, és ne ott kapjam magamat azon, hogy kihagytam valamit a felkészülésből, mert azt érzem, hogy nálam mindig az olimpián kijött a gyenge pont. És most is kijött, Tokióban is kijött, Rióban úgy mentem ki, hogy ez egy ajándék, de nagyon ezt éreztem a Tokiói olimpia után is, hogy ezt kontrolláltam volna, de nem kontrolláltam, és kijött a gyengeség.
Igen, csak ez egy ilyen Gordiusi csomó, nem? Tehát, hogy úgy kéne nem az olimpiára fókuszálnod, és a mában lenned, hogy azt azért csináld, hogy majd az olimpiánkból teljesítsen.
Korábbi olimpiára nem fókuszálni. Például, hogy ez nem egy minta nálad. Például ez nagyon fontos gondolat lenne. Igen. Azt mondod, hogy ez nem minta. Ugye?
Ja, tehát, hogy... igen. De nekem nagyon nehéz úgy felfogni a párizsi olimpiát, hogy ott nem én versenyeztem, úgymond, mert sem fizikálisan, sem mentálisan nem voltam olyan állapotban, hogy ezt csináljam. És ezt nekem nehéz elengedni, hogy ne azon gondolkozzam, hogy de ezt is elrontottam, meg ezt is elrontottam.
Nagyon nehéz, és a párizsi olimpia egyik része az nekem is hasonlóan rossz élmény. Én az egyéni versenyen kikaptam az első asszóban, de nekem ott volt a csapatverseny, ami igazolta azt, hogy én nem felejtettem el vívni, ezüstérmesek lettünk a kvartettel, nem ment rosszul a vívás, pedig akkor már nekem is előjött a sérülésem újra, ami miatt meg kellett műteni a sarkamat. De hogy abban a 3-4 napban az enyén és a csapat között én is ugyanezeket érzi az ember, elbizonytalanodik abban, hogy ő képes erre, nem tudja azt mondani, hogy egyszerűen csak nem voltam ott fejben aznap, vagy abban az 5 percben nem is aznap.
Igazából csak pont a majorkai verseny volt erre jó, ugye nem ment végig, de ott, amikor egyedül voltál, az azt mutatja, hogy te se felejtetted el, hogy mondjál, hogy ő se felejtette el vívni. Igen. Tehát, hogy azért ezek ott vannak még.
De ez bizonyítanod kell magadnak.
Igen, meg ez egy nagyon fura, nálam legalábbis nyerek, de utána nagyon nehéz elinni, hogy megint tudok nyerni, mert akkora energiabefektetés, meg olyan nehéz ezt felépíteni, meg olyan fókuszáltság kell ahhoz, hogy megnyerj egy versenyt, hogy így állsz egy világkupa előtt, ahol 120-an vannak, és akkor így gondolkozol, hogy csak a top 10-ben lenni mekkora kihívás, de aztán elkezdesz versenyezni, és elfelejted, hogy mi lesz a végén, ugyanekünk, mi lesz 6 nap múlva, aztán valahogy mégiscsak oda kerülsz az elejére, de bennem azért megvan ez, hogy a műtéttel kapcsolatban is, hogy képes leszek-e megint nyerni. És most azért látszik, hogy nem felejtettem el vitorlázni, de azért az is más, hogy egy adott versenyen, egy adott pillanatban teljesíts. Az egy nagyon nagy kihívás szerintem.
A beszélgetésünk vége felé 2 merényletünk lenne ellened, mint általában a vendégeink ellen. Az első egy gyors kérdés, gyors válaszkör lenne. 3 kérdést fogok feltenni. Jön is az első, mi a legjobb tulajdonságod, ami a versenysportban téged segített?
Azt, hogy szeretem csinálni.
Mi a legrosszabb tulajdonságod, ami visszahúz?
Azt, hogy nagyon mindig nyerni szeretnék.
Oké. Okay. És mi az egy dolog, amit megváltoztatnál a pályafutásodban, ha tudnál?
Semmit. Nem változtatnék, mert nagyon hálás vagyok. Tényleg nagyon hálás vagyok mindenért, amit megtapasztaltam, és izgatottan várom a jövőt.
És az utolsó merényletünk, minden vendégünknek lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy a következő vendégünktől kérdezhessen, aki jelen esetben nem más, mint paralimpiai bajnokunk, Eckler Luca lesz. Mit szeretnél tőle megtudni?
Azt szeretném tőlem megtudni, hogy mi volt mentálisan a karrierének a mélypontja, és hogy ebből hogyan állt föl, és ki segítette benne.
Meg fogjuk kérdezni.
Hogy kérdezett hármat egyszerre, hogy ügyesen, ugye?
Mári, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Sikeres olimpiai felkészülést kívánunk a következő bő 3 évre, és reméljük, hogy összejön az álmod.
Köszönöm szépen.
Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a csatornára, kövessétek a HVG és a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumának social media felületeit, kommenteljetek, osszátok meg a tapasztalataitokat, és kövessetek minket a következő adásban is. Mert ne felejtjétek, a sikert fejben dől el. Ez volt a Penge, maradjatok élesek! Thank you.